Jelentősen 6,3 milliárd forintra nőtt az Erste Bank adózás utáni nyeresége idén az első negyed évben. Az eredményt annak ellenére ért el a pénzintézet, hogy az extra profitadó a kamatstopp és a Sberbank csődje miatti extra befizetés összességében 38 milliárd forintot tett ki, mondta a negyedéves eredményeket ismertető sajtótájékoztatón a magyarországi Erste elnök vezérigazgatója. Nyelasik Radovánt kérdeztem.
Nominálisan volt egy jelentős növekedés év első negyedévében, a tavalyi év hasonló időszakához képest 52%-a nőtt a bevétel, viszont ennek a bevétel valóságban csak 17,4%-kal nőtt, ugyanis a bevétel növekedés jelentős részét a fair value hatás vitte el, magyarán a kamat hozamok jelentősen csökkentek, év első negyedévében ez egy pluszt jelentett, a tavaly év hasonló időszakában meg jelentősen nőttek, ami akkor egy mínuszt jelentett.
Mi ez a hatás pontosan?
Amikor egy bank egy hitelt folyósít 3-4-5 évre egy megfelelő referenciakamattal, amelyik fix, akkor annak megfelelően, hogy milyen irányba mennek a kamatok, ha a kamatok fölmennek, akkor ennek a hitelnek az értéke alacsonyabb, és ugyanúgy az ellenkezője is, hogyha kamatok csökkennek, akkor ez a hitel többet ér 100-nál. És ezek azok a hatások, ami miatt a tavalyi év első negyedévében, amikor a kamatok jelentősen nőttek, akkor ezeknek a hiteleknek az értéke 100 alatti volt, ezért kellett egy negatív kiigazítást csinálni, magyarán bukót bekönyvelni. Év első negyedévében viszont, ahogy a hozamok csökkentek, ennek megfelelően viszont volt egy pozitív hatása ezeknek a hiteleknek a bevételekre.
Speciálisan egyfajta hiteltermékre volt érvényes, vagy valamennyi hiteltermékre?
Ez elsősorban szinte kizárólagosan a babaváró hitelekre vonatkozott, ugyanis az állampapír portfóliója, ami a bankszektornak van, ennek a túlnyomó többségét lejáratig tartja a bankszektor, és ezért nem kell ebbe a speciális kategóriába betenni, magyarán nem kell levezetni mindig a jelenkori, mindenkori reális értékre. Ami a működési eredményt illeti, ott is volt egy jelentős növekedés, ehhez viszont hozzájárult az, hogy a működési kiadások időközben jelentősen csökkentek, méghozzá tavalyi évben Sberbankra be kellett fizetni közel 7,9 milliárd forintot, méghozzá tavalyi év első negyedévében, ami mindenképpen jelentősen megváltoztatta a végleges eredményt. Mindent összevetve, e év első negyedévét az Erste Bank 6,3 milliárd forintos adózás utáni eredménnyel zárta. A tavalyi mínusz egyhez képest ez egy sokkal jobb szám, viszont ez a szám tele van jelentős egyszerítételekkel, beleértve természetesen az extra profit adónak is a befizetését.
Ezek a kormányzat által kirótt, bankszektorra kirótt tételek milyen extra kiadást jelentettek az Erste Bank számára?
Tavalyi 15,4 milliárd forinthoz képest e év első negyedévében az egyéb eredmény mínusz 37 milliárd forintot tett ki. Ennek a jelentős része közel 21 milliárd forintot tesz ki az extra profit adó, de ugye ebbe van benne a kamatstopnak az ára is, ebbe van a bankadó is, tranzakciós illeték, illetve minden más egyéb kötelezettség, amit időközben a bankszektor hord magán, tehát magyarán több mint megduplázódott az egyéb kiadás, amit adó alapján fizetünk be a költségvetésbe.
Erről az évre milyen kockázatokat látnak, illetve milyen várakozásaik vannak?
Mi abból indulunk ki, hogyha tényleg eljön a várva várt kamatcsökkenés, hogy ez mindenképpen fel fogja picit pörgetni a hitelezési piacot. Bankszektornak ez az alaptevékenysége, és ezt szeretné egyre jobban kihasználni, és ebből szeretne megélni az év második felében. Reméljük, hogy ha nem más a bázis hatás miatt is, minél előbb beindul az inflációnak egy jelentős csökkenése, főleg az év második felében, amit aztán majd kamatcsökkentésen keresztül mindenképpen a bankszektor is aktívabban tud arra kihasználni, hogy többet hitelezzen.
Hol látnak kockázatokat?
Kockázatokat mindenképpen abban látunk, hogy a bankszektor továbbra is hordja a jelentős extra profit adót, illetve a kamatstopnak a terheit egy olyan környezetbe, miközben a kamatok már csökkenni fognak, remélhetőleg az év második felében, és reméljük, hogy ennek alapján az ígéretnek megfelelően 24-től a bankszektor nem fogja fizetni az extra profit adót, illetve a kamatstop terhei is csökkenni fognak.
János Ittyna Dobánt, a Magyarországi Erste elnök vezérigazgatóját hallották. A Magyarországi Erste Bank teljes lakossági hitelállománya 3%-kal nőtt éves összevetésben. Az új kihelyezések értéke azonban az idei első negyed évben több mint 32,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ennek hátterében elsősorban a jelzálók hitelek iránti kereslet visszaesése áll, mondta az Inforádiónak az Erste Bank lakossági területért felelős vezérigazgató helyettese. Harmati Lászlót kérdeztem.
Ahogy a tavalyi év végén előrejeleztük, egy ilyen válságívben a lakáshitel jellemzően nagyon visszaes szokott esni. Mi egy ilyen 50-60%-os visszaesés vártuk, amit az első negyedéves folyósítási adatok meg is mutattak, tehát egy 50%-ot meghaladó visszaesés volt az új folyósításokban. Mi azt látjuk és azt várjuk, hogy az első negyedév volt a leggyengébb negyedév, szezonálisan is általában, tehát ezért kicsit pozitívabbak vagyunk az év további részére, de nem kizárható, hogy az 1200 milliárd fölötti folyósítású évekhez képest az idei év az ilyen 500-550 milliárdos lesz. Tehát egy jóval gyengébb lakáshitelezési évvel nézzünk szembe. És lehet, hogy ez még alacsonyabb lenne, hogyha a babaváró nem lenne, a babaváró hitelkonstrukció azt támasztja ezt a hitelt is egy kicsit. Itt a visszaesés kisebb, az első negyed évben 50% alatti volt a visszaesés, és ez is elsősorban azért, mert a tavalyi év utolsó negyedéve nagyon erős volt, és némely a keresletet egy kicsit előre hozta, tehát az első negyed évben kialakult egy ilyen kis keresleti vákum, de már a második negyedéve első hónapjának az adatai elég biztatóak, tehát ez jön vissza, itt egész évre vonatkozóan egy 30% körül visszaesést várunk.
Mennyire tekinthető drámainak, hogyha tényleg bekövetkezik az a visszaesés, amit említett, hogy körülbelül 500 milliárdos szintre zuhan vissza a lakáshitelezésben a folyósítások összértéke?
Ugye a bankszektor az a tükre a reál folyamatoknak, tehát hogyha a magas infláció mellett, a magas kamatok mellett eltűnik a befektetői kereslet, és az emberek megfontolják a beruházási döntéseiket, a háztartások jóval óvatosabbak, illetve a kamatszint is magasabb, akkor ez természetesnek mondható reakció. Tehát ez azt gondolom, hogy inkább természetes és nem drámai, láttunk már ilyen visszaesést. Nyilván erős hatással van rá, hogy az ingatlan piacokon bekövetkezhet-e árkorrekció. Ennek a valószínűségét viszont az infláció magas rátája csökkenti, tehát inkább azt mondom, hogy 23 lesz a mélypont, és 24-ben már egyértelmű kamatcsökkenéssel együtti és infláció csökkenéssel együtti növekedést várunk. Jó lenne ezt minél rövidebben túl lenni ezen a gödrön. Mindenkinek jobb lenne az, hogyha egy egészséges, stabilan kiszámítható lakáshitelezési piac lenne és piaci lakáshitelezési ráták. Ezt ugye az állami támogatott konstrukciók és a babaváró hitel is támogatja, de alapvetően a piaci hiteleknek kell itt dominálnia, és azoknak kell megadni a piacnak az ütemét. Ami viszont érdekesebb tendencia, és sikeresen jeleztük előre ezt is, hogy a személyi kölcsönök piacán, a fogyasztási hitelek piacán a visszaesés kisebb. Ez részben azért annak tudható be, hogy egyrészt ez is elég kompetitív piac, tehát a kamatoknak a mértéke az kezelhető nagyságrendű úgy, hogy közben az emberek próbálják a fogyasztásokat kisimítani, tehát próbálnak rövid távon feladósodni fedezetlen hiteleknél, de ennek a keresletnek van egy olyan oldala, amikor valamilyen tartós fogyasztási cikknek a cseréje, vagy valamilyen rövid felújítást kell megtenni, akkor mai napig is szívesen fordulnak ezekhez a hitelekre, és annak ellenére sikerült egy 20% alatti visszaesést látnunk ezen a piacon saját magunknak, hogy a többi terméknél jóval nagyobb volt, egész évre vonatkozóan is pozitívabbak vagyunk fogyasztási hitelpiacon, és az is jól látható ebben, hogy a visszaesés kisebb, annak ellenére, hogy a hitelezők általában azért itt szigorítanak először, tehát fogyasztási hitelek piacán.
A vállalati hitelezést mennyire húzták az állami programok?
A mikrohitelezésben, a mikrovállalati hitelezésben, a kisvállalati hitelezésben egyértelműen látjuk, hogy ez egy erős anticiklikus elem, hogy a Széchenyi Kártya program, illetve más támogatással bíró vagy garancia programmal járó hiteleknek a kereslete az növekedni tudott. Az első negyed évben mi is növeltük a folyósításunkat több mint 20%-kal. Volumenében ez mégsem nagy, de azt jelzi előre, hogy ezek a programok tényleg hatékonyan tudják tudják azt segíteni, hogy ne legyen egy hitelösszeomlás, hitelösszezuhanás, credit crunch ezen a piacon. Ezt a feladatuknak jól megfelelnek, és egész évre azt gondoljuk, hogy a tavalyi évi folyósítást vagy meg tudjuk ismételni, vagy még növelni is tudjuk.
Harmati Lászlót, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Áprilisban 620 milliárd forintos deficit alakult ki a költségvetésben. Ez a valaha volt legmagasabb negyedik havi hiány. Ezzel 2023 első 4 hónapjában már az éves hiányterv 80%-a teljesült, mondta a portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
620 milliárd forintos hiány alakult ki az államháztartás központi alrendszerében. Ekkora áprilisi mínuszra még soha nem volt példa a korábbi években, és ezzel együtt egyébként az első 4 hónap alatt 2700 milliárd forint felett alakult akkumulált deficit, ami már az éves tervnek a 80%-ára rúg.
Mi lehet ennek az oka? Lehet-e tudni, hogy miért alakult ki ez a nagy mértékű hiány?
Ha folytatódott az első 3 havi trend, akkor alapvetően ennek mind a bevételi, mind a kiadási oldalon van magyarázó oka. Elsősorban egyébként a gazdaság vártnál kedvezőtlenebb folyamatai magyarázzák ezt is, hagynak mély nyomot a költségvetés bevételi és kiadási oldalain. Érdemes első körben szerintem az ÁFA bevételeknél kezdeni. A első 3 hónapban, ugye a részletes adatok még nincsenek meg áprilisból, ezért az első 3 hónap adataiból tudunk kiindulni. Ott alig-alig növekedett, vagy azt látjuk, hogy alig-alig növekedett az ÁFA bevételek sora. A tavalyi évhez képest mintegy 5-7%-os növekedésben volt, attól függ, melyik hónapot néztük, miközben ne felejtsük el, egy 25% fölötti inflációval találkozhatunk év per év alapon, ami azt jelenti egyébként, hogy a vásárlóerőbe és a lakosságnak a fogyasztásába, a költekezésébe már jelentős mértékben beleharap az infláció, az emberek takarékoskodnak a boltokban is, kevesebbet vásárolnak, másképp vásárolnak, nyilván ebből a kevesebb vásárlásból kevesebb áfabevétel is keletkezik a költségvetésben, és ez rontja a bevételi oldalt is.
Még milyen olyan tényezők vannak, amelyek a kiadási oldalt növelhetik?
A vártnak megfelelően egyébként magasabb összegben teljesülnek a nyugdíjkiadás, ugye 15%-os évelei nyugdíj emelés valósult meg, de azt látjuk egyébként, hogy az év folyamán várhatóan ezt tovább kell kompenzálni. Az év második felében várhatóan attól függ, hogy enged erre keretet és teret a költségvetés. Ugye 15%-os betervezett emelés, vagy megvalósult emeléshez képest lehet akár 19-19,5%-os idejéves átlagos infláció, amely plusz 220-240 milliárd forintos többlet nyugdíjkiadást is eredményezhet, valamint azt láthatjuk az első 3 hónap részletes adatai alapján, hogy a kamatkiadások jelentős több 100 milliárd forintos pluszban vannak a tavalyi évhez képest. Ez akár azt is eredményezheti, hogy a terven felül is vannak kamatkiadásban költések, és visszatérve még kicsit az ÁFA bevételekhez, ott is több 100 milliárd forintos elmaradást láthatunk csak néhány hónap alatt, és ezt kivetítjük, és ez a folyamat fennmarad az egész évre, az nem túl sok vetítve a költségvetés számára az idei évben.
A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint jelentős tételek, összegek fordítottak vagy mentek a rezsivédelmi kiadásokra is. Mennyi pénzt költöttek el erre?
Így van, ez várható volt. Ugye a költségvetést is idén sokat szóra módosította a kormány, a 2023-as költségvetés mind rendeleti, mind parlamenti úton, és ennek egy lényeges tétele volt, hogy a rezsivédelmi alapot jelentős mértékben megemelte, és ebből már egyébként 848 milliárd forintot kivett mind a lakossági rezsikompenzáció érdekében, mind pedig a távoli szolgáltatók kompenzációja miatt, és ez az első 4 hónapos adat, és önmagában 170 milliárd forint volt az áprilisban ennek a rezsivédelmi kiadásnak az összege.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. A CIP bank elemzői szerint Magyarország idén elkerülheti a recessziót, az éves infláció azonban 19% lehet, mondta az Inforádiónak a pénzintézet vezető elemzője. Trippon Mariannal beszélgettem.
2022 utolsó negyedévében már technikai recesszióba süllyedt a magyar gazdaság, és valószínűleg az első negyedévben még tovább mélyült ez a recesszió. A első negyedéves GDP adatokat majd csak jövő héten publikálja a KSH, de negyedév éves alapon akár 1%-os is lehetett a GDP-nek a visszaesése. Ez a nagyon gyenge növekedési periódus az első fél év egészét jellemezheti majd, és majd a második fél évben számítunk egy lassú, fokozatos kilábalásra. Az év egészében, amellett természetesen, hogy nagyon nagyfokú bizonytalanság övezi a növekedési kilátásokat is, egyébként sok más egyéb mellett, de az év egészében mi azt gondoljuk, hogy egy alacsony pozitív növekedési ütemet fel tud majd mutatni a magyar gazdaság. Viszont a növekedés szerkezete távolról sem lesz kiegyensúlyozott, a belső motorok azok az idejében lefulladtak, lefulladnak, a fogyasztásban, a beruházásokban éves szinten is visszaesést várunk, és ezt majd a nettó export, tehát a kivitel és a behozatal különbsége lesz képes részben legalábbis ellensúlyozni, és ez lehet az a tétel, ami az idejében pozitív ránthatja a teljes éves GDP növekedési ütemet.
A legutóbbi inflációs adat még mindig jócskán 20% fölött volt, 24%-os volt a fogyasztói árindex. Elérhető-e az a cél, amit a kormányzat megfogalmaz, hogy év végére egy számjegyű legyen az infláció?
Én azt gondolom, hogy jelenlegi számításaink szerint ez a cél teljesen reálisnak tűnik. Tény az, hogy ma még rendkívül magas az infláció szintje Magyarországon, nem csak a régióban, de a teljes Európai Unióban a legmagasabb inflációval büszkélkedhetünk, viszont a következő hónapokban intenzívebbé válik az inflációnak a csökkenése. Ez azt jelenti, hogy az év közepéig azért még 20% fölött marad az éves pénzromlási ütem, utána begyorsulhat egy kis, és szeptembertől kaphat egy újabb lökést az inflációnak a mérséklődése, amikor már a magas bázishoz viszonyítjuk az éves árszínvonal változásnak az ütemét. Év végére simán egy számjegyű lehet az infláció, hogyha minden az alapforgatókönyvünk szerint alakul, viszont éves átlagban ez még így is rendkívül magas pénzromlási ütemet jelent. Számításaink szerint az éves átlagos inflációt 19% közelében lehet.
Trippon Mariant, a CIB vezető elemzőjét hallották. Fenntartható üzemanyag tesztelését kezdte meg a héten a MOL, a Budapest Airport és a Wizz Air, a magyarországi székhelyű Fapados légitársaság egyik járatába szerdán már olyan kerozint tankoltak, amely jelentős részben tartalmaz zöld üzemanyagot. Az újfajta kerozint a MOL egyelőre még csak importálja, de a távlati cél az, hogy ahogy a közúti közlekedésben már most is, úgy a légi közlekedés számára is előállítsanak fenntartható üzemanyagot, mondta a MOL csoport üzemanyagüzletágának ügyvezető igazgatója. Zsótér Csabát kérdeztem.
Megérkezett a Wizz Airnek Isztambulból az a gépe, amely majd Párizsba megy tovább, és ebbe fogják tankolni az új üzemanyagot. Meg is érkezett az az autó, az a tankautó, amiből majd a tankolást végzik. De honnan szerzi be a MOL ezt az üzemanyagot?
Ezt még nem tudjuk magunk előállítani, ezért a világ legnagyobb megújuló dízel gyártóját, a Neste finn vállalattól vásároltuk. Ők Finnországban gyártották ezt a terméket, és aztán mi pedig Belgiumból, Gent városából szállítottuk be tankautóval.
Megtörtént ennek a repülőgépnek a feltöltése ezzel az új típusú üzemanyaggal. Mit kell tudni erről az új típusú, úgynevezett fenntartható üzemanyagról, hogyha ilyen üzemanyag típusról beszélünk, akkor ez hogyan készül, milyen összetevőkből?
Ugye alapból a kerozin az egy gázolajhoz hasonló, vagy gázolaj, fosszilis gázolaj üzemanyag, és az egész közlekedés zöldítése az úgy zajlik ezen a területen, hogy növényi alapanyagokból, vagy növényi eredetű hulladékokból gyártunk üzemanyagot, ez már 15 éve megkezdődött a közúti üzemanyagok terén, gázolaj, van ez alapvetően a biodízel, ami növényolajból készül, használt sütőolajból készül és állati zsíradékból készül, és jó csomó másik hulladék komponensből, egyébként benzinben pedig ez alkohol, etanol, és ami a fenntartható légi üzemanyagot, vagy repülőgép üzemanyagot illeti, ott pedig szintén növényi alapanyagok és növényi hulladékok részleges biodízeli alakításával és bekeverésével történik az előállítás. Ez a kerozin, ez egy 37%-ban megújuló komponensű, azaz 37%-ban olyan fenntartható repülőgép üzemanyagot tartalmaz, amit egyébként ebben az specifikus esetben használt sütőolajból gyártottak.
A MOL hogyan kapcsolódik be ebbe a folyamatba? Ugye említette azt, hogy a közúti közlekedésbe gyártott megújuló üzemanyag, ez magának a MOL-nak az üzemeiben is előállításra kerül, de ebben az esetben nem erről van szó, tehát ezt az üzemanyagot nem a MOL állítja elő.
A közúti üzemanyagok terén állítunk elő, mint említettem, a résztulajdonunkban lévő Rossi biodízelgyárban, illetve állítunk elő a saját finomítókban is, Dunai finomítóban dolgozunk azon, hogy Pozsonyban és Ijekában is állítsunk elő ilyet, ami a repülőgép üzemanyagot illeti, ez még komplexebb technológia, ugye nyilván egy nagyon magas hideg tulajdonságok kellenek hozzá, egy sokkal érzékenyebb dízel vagy gázolaj, úgyhogy itt még nem tartunk, hogy ilyet gyártsunk. Nagyon sok projektünk van, ami évek óta zajlik, és azon dolgozunk, hogy tudjunk ki gyártani. Az egész ellátási láncot szerettük volna tesztelni. Tehát ezt most mi egy beszállító partnertől vásároltuk. A vásárlástól a szállításon át, beszállításig és a betöltésig szeretnénk ezt az egész folyamatot érteni, és hogyha ezt értjük, akkor tovább tudunk menni majd adott esetben úgy, hogy mit csináljuk a bekeverést, vagy akár mit csináljuk a gyártást is, és mit csináljuk az előállítást. Tehát ezen dolgozunk.
Zsótér Csabát, a MOL csoport üzemanyagüzletágának ügyvezető igazgatóját hallották. A repülőterek karbonkibocsátásának 95%-áért a légijárművek a felelősek. A fenntartható üzemanyag térnyerésének ezért kiemelt szerepe van a Budapest Airport zöld stratégiájában is, mondta az Inforádiónak a Budapest Airport fenntarthatósági vezetője. Katona Saroltát kérdeztem.
Ez egy nagyon nagy lépés a Budapest Airport életében, de azt tudom mondani, hogy a partnereink életében is, ugyanis a piaci trendek alapján a fenntartható üzemanyag irányába mozdul el a légiközlekedési szektor is, mivel a légiközlekedés egy nagyon-nagyon fontos összekötő kapocs az országok között, ezért ezt mindenképpen fenn kell tartanunk a jövőben, és ez egy közös cél, hogy zöldítsük. Ez, hogy az első teszt most megtörténhetett, ez segít nekünk abban, hogy a folyamatainkat tudjuk finomítani, a jövőben majd sokkal könnyebben és gördülékenyebben tudjuk bevezetni majd a fenntartható üzemanyag napi használatát. Ugyanakkor a közös együttműködés a partnerek között nagyon-nagyon fontos, mivel a repülőterek kibocsátásának közvetlenül csak 5%-áért felelős maga az üzemeltető, a 95%-nyi kibocsátás, karbonkibocsátás pedig a többi partnerhez kötődik. Ezért ez egy nagyon fontos közös érdekünk, hogy ezért a 95%-nak a karbonkibocsátás csökkentéséért is együtt tegyünk, és ezért nagyon fontos a fenntartható üzemanyagok bevezetése a légi közlekedésben.
Most ugye kísérleti jelleggel fogják az első repülőgépet ezzel az üzemanyaggal feltölteni, de van-e már ütemterv arra, hogy mi a folytatás?
Folyamatosan dolgozunk egy olyan ütemterven, ami a fenntartható üzemanyag bevezetését tervezi majd a repülőtéren, de ez egy folyamatos közös munka lesz majd a partnereinkkel, ugyanis az egész szállítói csatornában ezt át kell vezetnünk, tehát a beszerzéstől kezdve, illetve addig az igényig, hogy legyen légitárság, aki ezt felveszi a nap végén, nagyon fontos a közreműködés ezen a területen.
A Budapest Airport eddig is számos lépést tett az elmúlt időszakra, hogyha visszatekintünk a zöldítés, a karbonsemlegesség elérése érdekében. Melyek a legfontosabb lépések, hogyha így visszatekintünk az elmúlt egy évre?
A legfontosabb lépés az volt, hogy a fenntarthatósági stratégia keretében elkészült az úgynevezett Net Zero ütemtervünk, ami azt mutatja, hogy 2035-re hogyan tudunk karbonsemleges működést elérni a Budapest Airport közvetlen kibocsátás tekintetében. Ennek főbb alap pillérei például a geotermális energiakutatás, a napelemfarm fejlesztés, illetve az e-mobilitásnak a kérdése.
Katona Saroltát, a Budapest Airport fenntarthatósági vezetőjét hallották.